Imádkozzunk, jó? Mennyei atyánk! Kevesen, de szívből jövünk eléd. Azzal, hogy te azt ígérted, hogy ha ketten vagy hároman egy akaraton együtt vagyunk, akkor te ott vagy. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy nagyobb vagy, mint mi. Nagyobb, mint a mi szívünk, amelyik időnként aggodalmaskodik, amikor a jövőbe szeretne látni, de köszönjük, hogy te mindent előre elterveztél, és mindig mindent abban az időben, amit te tervezel, elvégzel és megadsz. Ahogyan elküldted Krisztust, úgy bennünket is úgy vezetsz, hogy amikor eljön a mi időnk, akkor megtaláljuk azt, amiért hívsz bennünket. Köszönjük az együttlétet, a szeretetet, egymást. Kérünk, légy közöttünk, add, hogy minden együtt töltött perc felüdülés legyen, a veled való közösség legyen az, amelyik felüdít bennünket. És kérlek, hogy vigyázz most Szilvire, őrizd és áld meg őt is, és az orvosokat is, és add, hogy maradandó károsodás nélkül gyógyuljon meg ebből a balesetből. Áld meg az előttünk álló napokat, hát, hogy tartalmas legyen, mi ezt nem tudjuk megtenni, te megadhatod, hogy te legyél a középpontja az együttléteinknek, a beszélgetéseinknek, a fölkelésünknek és a lefekvéseinknek, családjainkkal való találkozásban dicsőjél meg. Amen. Van valami, ami nagyon foglalkoztatott már, mielőtt a Marian Józsi beszélt volna, akkor is, és most is. Hogy mennyire tudom szavakba önteni, ebben erős kétségeim vannak, mert még talán számomra is nehezen megfogalmazható. Gyerekkorom óta szeretem ezt az igét, amelyiket ő felolvasott, a Galata 4:4-et, amelyik arról szól, hogy amikor azonban eljött az idők teljessége, elküldte az Isten az ő fiát. És állandóan foglalkoztatott ezt, hogy mi az, hogy az időknek a teljessége. Józsi meghatározott 4 szempontot. Meghatározta, és talán akik itt voltak, emlékeztek rá, hogy mik voltak a messiás várás, mint fontos tényező, az, hogy kialakult egy olyan birodalom, ahol átjárhatók voltak a határok, kialakult egy közös nyelv, és hát ezen kívül pedig, hogy ott élt egyfajta szellemi éhség a zsidóságban. Talán ez volt a 4. Valahol mégis azt érzékelem, hogy ennél nagyobb misztikum övezi ezt a fölvezetést, hogy eljött az időknek a teljessége. És talán azért, mert bennem mindig él egy másik íge ezzel kapcsolatban, és az pedig Péternek a második levele. Az a levél, amelyik arról szól, a második levélnek az első része, jól ismeritek ezt a felsorolást, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok erkölcsösséget, aztán amellé ismeretet, és így megy tovább. És a első rész vége, a 19. és a 20. vers valami nagyon szépen fejeződik be, mert azt mondja, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha ti is figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirad a haj a nappal, és hajnal csillag kel fel a szívetekben. Ebben is van valami olyasmi, hogy mindenkinek mintha egy picit más lenne. Ez az időknek a teljessége. Hogy van valami, amire azt mondja, hogy figyeljetek oda, mindaddig, ameddig fölvirad a nappal. Mindaddig, ameddig el nem jó az, hogy föltámad a hajnal csillag a ti szívetekbe, és noha ugye ez a bálámi profécia arról, hogy majd Jákobból egy csillagké lesz, igen ősi és igen régi, de azért azt is jól tudjuk, hogy maga az, hogy mikor születik meg valami a szívünkben, az túlnő az értelmünkön. Túlnő azon is, hogy talán ismerjük Krisztust. Nagyon sok ember valamilyen szinten ismeri a Krisztust. Én azt hiszem, hogy keresztények is nagyon gyakran küzdenek azzal, hogy noha nagyon sok mindent tudunk a Krisztusról, de mintha még nem született volna meg. Amikor sokan arról tesznek bizonyságot, hogy az ő megtérésük nem pont akkor történt, amikor a újjászülettek, úgymond, vagy bemerítkeztek, talán inkább így mondom, hanem jóval később, akkor valahol erről a titokról beszélnek, hogy a hajnalcsillagnak a föltámadása, az időknek a teljessége, az valahol máskor jött el, és ez mintha több lett volna, mint sem kulturális kérdés az életben. És azóta azzal foglalkozok, hogy lehet, hogy ez valahol összefügg azzal, hogy a Biblia miért nem határozta meg Krisztus születésének az idejét? Hangsúlyozom még egyszer, hogy nem határozta meg. Ugye ma abból, hogy nem határozza meg a Biblia Krisztus születésének az idejét, leginkább konfliktusok származnak. Az származik, hogy van egy réteg, amelyik azt mondja, hogy ha nincs benne a Bibliában, akkor ne emlékezzünk meg róla, és mindenki, aki megemlékezik róla, az feltehetően nem az íge szerint jár el. Mások pedig úgy vannak vele, hogyha egyszer megemlékezünk Jézus bármelyik csodatételéről, meg megemlékezünk a feltámadásáról, akkor hát végül ott van Máté evangéliumában, meg Lukács evangéliumában a születés történet, és akkor miért pont arról ne emlékezzünk meg? Mielőtt Péter leveléről beszélnék, szeretnék egy picit ezzel foglalkozni, amit ugyan angol nyelven közre adtam, de tudom, hogy nem mindenki olvas angolul, és ezért hadd foglaljam egy picit össze azt, amit karácsony kérdéséről tudni lehet. Első az, hogy valóban nincsen benne a Bibliában Krisztus születésének a dátuma. Nincs benne az, hogy december 25-én született, és az sincs benne, hogy bármikor ezt ünnepelni kellene. Végül is sokan úgy tartják, hogy december 25-e környékén Júdeában nem tartják a bárányokat a szabad ég alatt, hanem sokkal inkább karámokban őrzik, mert ott is azért annál hidegebb van, mint sem, hogy kint legyenek a mezőn. De akkor tényleg úgy szeretném, hogyha nem volna terhes, de néhány szóban az, hogy indult el ez az egész. Talán nem árt. Korai írók Jézus után nem sokkal, akár 100 évvel Jézus után nem említik, nem írnak róla. De tényleg ilyen nagy egyházatyákat, mint Irénaeus vagy Tertullianus lehet mondani, akik határozottan nem foglalkoznak vele. És az első, aki foglalkozik vele, az egy Origenész nevezetű egyházatya, ő viszont kimondottan nem az ünneppel foglalkozik, hanem a rómaiak ünnepeivel foglalkozik, és erősen kritizálja, illetve gúnytárgyává teszi azt, hogy a rómaiak például megünneplik a születésnapokat. Ez a hozzáállás nagyjából a 3. századnak a legelején, 2. századnak a végén. Miközben mondom, mindenki foglalkozik a csodákkal, a szenvedéssel, a halállal, minden ilyesmivel. Az a különös, hogy ahogy telik az idő, úgy egyre jobban előtérbe kerül a Krisztus születésének is a problémája. És miközben az ős evangélium, a Márk evangélium nem említi Jézusnak a születését, és Pál sem említi sehol, és ugye Márk és Pál azok, akik a legkorábbiak a írott anyagban, addig a Márkra támaszkodó Máté evangéliuma már említi, és Lukács evangéliuma is már említi Jézus születését. Tehát olyan, mintha volna egyfajta fordulat az érdeklődésben, és hogy a kezdeti, teljesen semleges Krisztus születésével nem foglalkozunk álláspontból, elkezdene abba az irányba terelődni a keresztény irodalom is, hogy foglalkozunk Jézusnak a születésével, és Márk és Lukács már különböző szempontokból, de foglalkozik Jézus születésével. És aztán ez csak még jobban fokozódik a második században, amikor jó néhány apokrif irat jelenik meg, és ezekben az apokrif iratokban egész részletesen ismerni vélik Jézusnak még a családfájának azokat a részleteit is, amik nincsenek benne az evangéliumokban, viszont ők se foglalkoznak az időponttal. Már előtérbe kerül maga a születés, mint tény, de az időpont még mindig nem kerül előtérbe. És aztán körülbelül 200 körül jelenik meg egy keresztény atya, ez az alexandriai Kelemen. 200 hangsúlyozom, tehát jóval Konstantin előtt vagyunk. 200 körül, aki azt mondja, és most idézem alexandriai Kelement, hogy vannak olyanok, akik nem csak a mi Urunk születésének évét határozták meg, hanem annak napját is, és azt mondják, hogy Augustus uralkodásának 28. évében, most figyeljetek, május 20-án történt. Nem december 25-én. Az persze ő egyiptomi naptárként adja meg, csak én most már a mai naptár szerint mondom. Tehát május 20-án történt. Szenvedéseinek idejét pedig nagy pontossággal Tiberius uralkodásának 16. évéhez kötik. Egyesek március 21-ére, mások április 15-ére téve azt. Ez a szenvedés. És aztán egy másik mondatában azt írja, hogy ismét mások azt tartják, hogy április 20-án vagy 21-én született, ami még mindig igen messze áll a december 25-től. De nem is az a lényeg, mert nem szeretnék elmenni abba, hogy kinek van igaza, a folyamatot szeretném érzékeltetni, ahogy az ember elkezd egy olyan irányba haladni, ahol a részletek hirtelen fontosságot kezdenek nyerni. És ugye ezt teszem azzal, az indítékkal, hogy mikor beszéltünk az ős gyülekezetekről, és kezdtük megnézni azt, hogy az eredeti krisztusi tanokhoz képest milyen fölépítményt kezdett a kereszténység kitalálni, amit én egyszerűen azt mondtam, hogy egyfajta módon már a torzulása az eredeti tanoknak. Torzulása az, ahogyan a hangsúlyok áthelyeződnek a krisztusi hangsúlyokról valami másra. Így óhatatlan az embernek az ugrik be, hogy itt is valami nagy hangsúly eltolódásról van szó. Megkérdezett, hogy rossz, éppen ezért azt mondom, hogy ezt így nem lehet megkérdezni. Ugye föltehetjük azt a kérdést, hogy az úrvacsola gyakorlata ma rossz. Nyilván nem tehetjük föl ezt, ilyen módon ezt a kérdést, holott azt is látjuk, hogy az úrvacsora mai gyakorlata, ahhoz képest, ahogy annak idején gyakorolták, azok a hangsúlyok, amik akkor elhelyeztek, és amit most elhelyeznek az emberek, azok igen messzire esnek egymástól. És aztán ugye egészen addig elmentünk, hogy föltettük azt a kérdést, hogy vajon, amikor elindul az apostoli kar abba az irányba, hogy diakónuszokat választanak, mert ő nekik már nem annyira természetes az a krisztusi magatartás, hogy Krisztus mindenki számára elérhető volt. Nem volt mellette a segítőknek a tábora, hanem azt mondta, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon mindenkinek. Addig a akkori apostolok már úgy érezték, hogy inkább leosztják a özvegy asszonyok kérdését másokra, és ők pedig majd csak az ige hirdetésével és az imádkozással foglalkoznak. Kérdezem, rossz? Nyilvánvalóan praktikus. De hogy ez vajon mennyire az eredeti terv, vagy mennyire csak az embernek a találékonysága arra nézve, hogy hogyan lehet a magunk korlátai közé szorítani az Isten végtelenségét, hát ez egy másik kérdés. Azt gondolom, hogy talán alkatunk szerint válaszoljuk meg, és valahol így van ez karácsony és a születés kérdésével is. Fölteszem a kérdést, hogy rossz, nincs semmi, ami azt mondaná, hogy rossz. Ha azt kérdezem meg, hogy vajon benne van-e eredetileg a Bibliában, mint valami követendő etalon, akkor azt mondom, hogy hát ilyet nem nagyon találom. Szóval Tertullianus még határozottan nem említ, és aztán Kelemen szerint, ami 200 félúton vagyunk majdnem Konstantin és Jézus között, már beszél arról, hogy előtérbe kerül Jézus születésének a dátuma, de ezek a dátumok még messze nem december, sokkal inkább május vagy április környéke. És aztán ez tart még körülbelül 150 évig, és a 4. század közepére kristályosodik ki ez a december 25-e. A kettő között, hogy 200 és 400 között, vagy 200 és 350 között mi van, azt pontosan nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy nagyjából a 4. század közepén már december 25-e, vagy a ortodox egyház által javasolt január 6-át tartják Jézus születésének a idejének. Az első ilyen írásos emlék egy ilyen római almanachban található meg, amiben a keresztény mártíroknak és a püspököknek a névjegyzéke szerepel a 4. század közepéről, és ott már ez a 4. századi év a december 25-én határozza meg. Tehát eltelik 300 év Jézus születése után, mire meghatározzák a születésének az idejét. Ugye fölmerül a kérdés, hogy miért pont a december 25-e mellett döntenek. És hát erre két alapvető vélemény van, és ez a két vélemény meghatározza sokszor még a keresztények egymáshoz való hozzáállását is. Az egyik és legáltalánosabb vélemény arról szól, hogy ez egy nagy csalás, a kereszténység azért találta ki, hogy behozza a pogány kultúrát a keresztények életébe, hogy átvették azokat a ünnepeket, amik a pogányság ünnepei voltak, és mivel december közepén voltak a Római Birodalomnak ezek a nagy szaturnáliái, a ünnepei, a Szaturnusz ünnepei, ezért nyilván a kereszténység is ezt vette át, hogy magához édesgesse a pogányokat. És ezt még inkább azzal hangsúlyozzák, hogy Aurelius császár 274-ben bevezette a legyőzhetetlen napnak a kultuszát, ami december 25-ére esett. Ez azóta megosztja az embereket. Úgy nézünk rá, hogy karácsony, pogány, borzalom. A rómaiak hozták be. Most a valóság megint sokkal árnyaltabb ennél. Egyrészt bármilyen könnyen emészthetőnek tűnik ez a magyarázat, sok gond van vele. Egyrészt az akkori keresztény írók egyáltalán, tehát a kortárs keresztény írók egyáltalán nem úgy tekintettek Jézus születésének az időpontjára, mint hogyha ezt a kereszténység határozta volna meg. Mint hogyha a gyülekezet határozta volna meg, hogy legyen december 25-e Jézus születése. Nem így tekintettek rá. Véletlen egybeesésnek tartották azt, hogy ez egybeesett a legyőzhetetlen nap ünnepével, sőt, ők maguk avval érveltek, hogy ez azért történt így, hogy Isten ezáltal is kifejezze azt, hogy Jézus lényegesen nagyobb, mint a pogány istenek. Tehát nem ők találták ki, hanem ez egy egybeesésnek tekintették. Az első olyan irat, amelyik, és ez megint fontosnak tartom, amelyik már arról beszél, hogy a kereszténység azért vette át ezeket az ünnepeket, hogy helyettesítse a pogány kultúrákat, ez bizony a 12. századból való. Nagyon-nagyon késői, és egy széljegyzeten található, amelyik erről szól. Nem volt ilyen szándék bennük. És bizony azok a pogány szokások is, amik tényleg a karácsonyhoz ma köthetők, azok is jóval későbbi századokból származnak. Zárójelben mondom, például a karácsonyfa sokkal későbbi időkből származik. Tehát egyik sem Konstantinhoz köthető, nem ahhoz a keresztény fordulathoz köthető, hogy az államvallás lett, hanem egyfajta fejlődés, ahol már igen, az egyre inkább torzuló kereszténység egyre több mindent vesz át a pogányságtól, de maga az az eszencia, hogy Jézus december 25-én születhetett meg, annak semmi köze nincsen sem Konstantinhoz, sem a pogány kultuszokhoz, sem pedig azokhoz a szokásokhoz, amiket ma érvelésként szívesen alkalmaznak. Másrészt maga az, hogy 200 körül már megfogalmazódik ez az időpont, egy olyan időpont, amikor még a kereszténységnek esze ágában nincsen pogány szokásokat átvenni, mert egy üldözött vallás. Semmilyen módon nem akar azonosulni a római kultúrával, éppen ezért mindaz, amit tesz, az teljesen önálló és független ága a saját fejlődésének. Inkább elkülöníteni igyekeztek a saját ünnepeiket a pogány ünnepektől, nem pedig azzal egyeztetni. Érdekes adalék, hogy ugye az utolsó nagy keresztény üldözés az Konstantin közvetlen elődje Diokléciánus alatt történt 312-ben. Akkor már létezett egy szektának nevezett keresztény irányzata, donatistáknak az irányzata, és a donatisták azok elfogadták 25-ét karácsonynak, viszont nem fogadták el az Epifánia ünnepét, ugye a bölcsek látogatásának az ünnepét, a január 6-át. Ugye ez miért lényeges? Egyszerűen azért, mert ők ragaszkodtak az üldözések ellenére ahhoz, hogy ez nekik egy nagyon régi hagyományuk, hogy december 25-e a Jézus születésének az ideje. És ez a donatista irányzat, ez Egyiptomból származik, úgyhogy abból, ahol az alexandriai kelemen 200 körül előállt már a Jézus születésének a kérdésével. Úgyhogy nagyon régi hagyomány már Konstantin előtt Jézus január 25-e, vagy december 25-i születése. Megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyetlen célja ezeknek az az, hogy bennünk tisztuljon az a kép, hogy most hogy is álljunk ehhez. Az egész karácsony kérdéséhez. Kivessük az egészet, vádolva érezzük magunkat, hogy mi visszaemlékezünk rá, vagy pedig bátran fölvállaljuk azt, hogy ez a dolognak nincs köze olyan értelme a pogánysághoz, hogy a pogánságban gyökerezett volna, olyan értelemben van természetesen csak köze hozzá, mint minden torzulásnak, amit a kereszténység az évszázadok alatt megengedett a saját életében, hogy torzuljon. Az első olyan levél, amelyik már kifejezetten arra buzdítja a keresztényeket, hogy tegyék magukévá a pogányságnak az ünnepeit, az éppen Gergely pápának az egyik levele, amit a brit hittérítőknek írt, és ebben a levélben már azt található, hogy legyenek azon, hogy azokat az ünnepeket, amiket a pogányság ül, kint a misszió területen, azokat krisztianizálják. Szóval ez az első nagy általános vélemény, hogy a kereszténység pogány ünnepet vett át, és ezért december 25, és azt gondolom, hogy ennek nem sok köze van a valósághoz. Van a második vélemény, ami viszont jóval hihetőbb, de az is csak olyan értelemben hihető, semmit nem tudunk róla, de maga a légkör az nem pogány, hanem keresztény légkör. És ez pedig az, hogy Jézus születési dátumához, hogy mikor született Jézus, bármi különös, a kulcs az a halálának az időpontjában keresendő. Jézus halálának az időpontjában keresendő a kulcs ahhoz, hogy mikor született. Az a Tertullianus, akiről mondtam, hogy egyébként nem említi Jézusnak a születését semmilyen módon, ez a Tertullianus 200 körül közread egy írást, amiben nem a születés, hanem a halálról beszél, és Jézus halálát meghatározza. Ugye ez a legkorábbi meghatározás a Jézus halálának. Abszolút időskálán mérve, mert azt tudjuk, hogy Nisszán 14 a zsidó holdévi számítás szerint, de az, hogy ez mit jelentett akkor a római naptár szerint, amit mi ünneplünk, azt nem tudták addig, vagy nem beszéltek róla. Ugye ez a Tertullianus az, aki hírül adja azt a számítást, mely szerint Nisszán 14-e, amikor meghalt Jézus, az a római naptár szerint március 25-ére esett. Március 25-ére esett. Ha megnézitek, március 25-e 9 hónappal van december 25-e előtt. És persze ahhoz, hogy értsük ezt a 9 hónapot, ahhoz egy kicsit értenünk kell az akkori gondolkodást, de bizony akkor nagyon erősen elterjedt az a nézet, hogy a nagy események egymás fedésében vannak. Minden nagy esemény a világon egymás fedésében vannak. A babiloniai Talmud megőrizte két zsidó rabbinak a beszélgetését, és ezek a beszélgetések arról szólnak. Eliézer rabbi szerint a világot Isten Nisszán idején teremtette. Nisszánkor születtek a pátriárkák, Passover idején, tehát Nisszán idején született Izsák, és Nisszán idején érkezik majd el őseink megváltása is. Tehát a születés és a megváltás ugyanarra az időpontra kell, hogy essen a zsidó hagyomány szerint. Márpedig, hogyha Jézusnak a halála, a megváltás műve az március 25-e, akkor a fogantatása is március 25-ére kellett, hogy essen. És hogyha fogantatása március 25-ére esett, akkor ehhez képest pont 9 hónappal később, december 25-én kellett, hogy megszülessen. Ez a zsidó rabbinikus gondolkodásban gyökerezik, de ez az, amelyiket végül is átvett a kereszténységnek ez a másik irányzata, amelyik Jézusnak a születését sokkal inkább ehhez köti. Tehát ennyit ezekről a születés dolgokról. Egészen röviden nem tudjuk, hogy mikor született. Semmilyen igazi bizonyíték nem áll sem május, sem április, sem december mellett. Az viszont tény, hogy az emberek nagyon hamar a második századtól elkezdtek érdeklődni Jézusnak a születése felől, és aztán, mint mindennél, amikor a tény előtérbe kerül a tartalomhoz képest, vagy a felszín a tartalomhoz képest fontosságot nyer, úgy egyre inkább az lett a fontos, hogy a dátumot meghatározzák, nem pedig azt, ami igazából az Istennek a célja volt. No, ez a történelem. Most szeretnék egy picit még visszatérni a Péterféle levélre. Nekem mi a tanulság ebből, amit elmondtam? Nekem valahol a tanulság az, hogy érdekes, hogy mi emberek sokkal jobban szeretjük a rögzített horgonyokat definiálni, mint sem, hogy értékelnénk a folyamatokat. Mi nem folyamatokban gondolkodunk, mi időpontokban gondolkodunk. Mi megragadni kívánunk eseményeket, egyszer és mindenkorra befejezetté tenni őket, és utána azokra emlékezni, nem pedig a folyamatnak a részesévé válni. Ha végig gondolom, én azt látom, hogy miközben Jézus Krisztusnak a halála egy valóban befejezett dolog. Valami olyan, amivel örökre érvényessé tette, megragadhatóvá tette az üdvösséget minden ember számára, addig nekem valahogy az jön le, hogy lehet, hogy a születések körüli nagy rejtélynek, vagy az időpont hiányának az az oka, hogy Isten nem kívánta, hogy megragadjunk valami olyat, ami a mi életünkben folyamatosan történik. Jézusnak a szívünkben való megszületése az valami olyan dolog, amíg egy folyamat. Krisztus, míg ugye Pál azt mondja a Galatáknak, hogy fájdalommal szüllek benneteket. És valami megint benne van a születésből, abból, hogy bizony nagyon sokat munkálkodik az Isten rajtunk, hogy valami kijöjjön, valami megszülessen bennünk abból, amit ő eltervezett. Érdekes, hogy mi annyira egy időpontokhoz kötünk, hogy amikor beszélgettünk testvérekkel, akkor a kérdések általában ezek a sematikus kérdések, hogy te mikor születtél újjá. Mint hogyha ez valamilyen abszolút meghatározható esemény lehetne. Mikor fogadtad el Krisztust a személyes megváltodnak? És ha mond valami időpontot, akkor mi megnyugszunk rajta, hogy kóser, és innentől kezdve minden rendben van. És nem nagyon érzékeljük azt, hogy a kettő között esetleg igen nagy különbség van, hogy valaki valamit kimondott, elmondta a megtérő kimáját, elfogadta a Krisztus, mint egy szándéknyilatkozatot tett, ahogy gyakran kifejezem, és a között, hogy vajon mennyi született meg Krisztus valóságából benne. És hol tart ezen az úton? Fölkelt-e már a hajnal csillag a szívében? Na, és ezért jelent nekem sokat a Péternek a levele, hogy bizony azt az időpontot, hogy ez mikor jön el, azt egyikünk sem tudja. Akkor profétai beszéd volt. Ma itt van Isten beszéde előttünk, Krisztus beszédei itt vannak előttünk. Minden, amit a Biblia tartalmaz, itt van előttünk. És azt mondja, hogy jól teszitek, ha arra figyeltek. Jakabot szoktam idézni, hogy jól teszitek, hogyha befogadjátok az ígét. A szelídséggel fogadjátok a beoltatott ígét, mert van hatalma, nem csak arra, hogy megőrizze a lelketeket, ahogy ezt Jakab mondja, hanem arra is van hatalma, hogy megszülessen az ige bennünk. Hogy élővé váljon az ige, hogy valóságá váljon. Ami mindig egy folyamat. Ma egy kicsit megismerek a Krisztus születéséből az ő igéje által, nem az időpontról, hanem hogy mit jelent a Krisztus. A megszületett Krisztus mit jelent a szívemben? Mit jelent a te szívedben, hogy megszületett a Krisztus? A homályos fogalmon túl. Megszületett valami az ő tulajdonságából bennem. Nyilván olyan mértékig születik meg, amilyen mértékig odafigyelek az Istennek a beszédére, amilyen mértékig befogadom, és amilyen mértékig én elkezdem azt az utat, ahol, ugye amit ő mondott, hogy minden igyekezetetekkel azon legyetek, hogy gyakoroljátok a hitet, és közben kifejlődik bennetek az erény. Gyakoroljátok együtt a hitet és az erényt, és közben kifejlődik az ismeret. És az ismeret gyakorlása közben remélhetőleg kifejlődik az önuralom, és az önuralom mellett a türelem. Érdekes, nekem ez a három, az ismeret, az önuralom és a türelem, az abszolút sorba van kötve. Mert mi olyanok vagyunk, hogy amikor megkapjuk az ismeretet, vagy úgy gondoljuk, hogy eljutottunk valamilyen ismeretre, akkor szeretnénk minél hamarabb a mi ismeretünk áldásában részesíteni a többi testvért. De megfigyeltétek már, hogy pontosan ettől a tévúttól akar megőrizni bennünket az ige, amikor azt mondja, hogy a születés nem a te dolgod. Mindenkinek maga életében kell, hogy eljöjjön az, hogy valami megszületik a szívében. Az nem ismeretterjesztés. Nekünk erős késztetésünk van a fölzárkóztatásra, hogy fölzárkóztassuk a testvéreket, mert úgy gondoljuk, hogy neki is sokkal jobb lenne. Miközben ezt a csodát elfelejtjük, hogy az ő feladata is az, hogy figyeljen az igére, és nem Szabó Zolira, vagy a Juhász Istvánra, míg föltámad a szívében a Krisztus. Jól teszitek, ha odafigyeltek az igére, ameddig a nap fölkel és fölragyog a ti szívetekben a hajnal csillag. Tehát igen, az ismeret nagyon fontos, de az ismeret mellé nagyon fontos az önuralom. Hogy uralkodjak magamon, aki minden állon ismeretet akarok terjeszteni. Egyrészt felém szükséges az ismeretem mellé a saját magam számára az önuralom, hogy ne fölzárkóztatni akarjak, és mérhetetlenül fontos amellé a türelem, hogy türelmes legyek a testvéremmel szemben, aki ugyanezt az utat kezdi járni, mint amelyiken én elindultam járni. És ahogyan az Isten velem végzi ezt a munkát, hogy megajándékozz az ismerettel, és türelmesen megvárja, míg eljön az időpont, amikor életté válik bennem ez az ismeret. Az időknek a teljessége. És ez az időknek a teljessége az én életemben szinte, hát, állandóan jelen van. Valamire vonatkoztatva jelen van. Valami eljött, teljessé vált az időpont, és Isten megengedte, hogy megértsek valamit. És aztán megint haladtam tovább az életben, és Isten úgy látta, hogy megint megengedi, hogy megértsek valamit, hogy nem jó szavak ezek, hogy megérteni, mert ezek mindig lemerevítik magát a tényt, hogy részese lehetek annak a folyamatnak, amikor egyre többet látok meg abból, hogy mit jelent a megszületett Krisztus. Az élő Krisztus. A megszületett Krisztus azt jelenti, hogy él. Azt jelenti, hogy valaki, aki egyre inkább bennem él. Tehát az élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, az valami olyan állapot kéne, hogy legyen, amiben már egyre nagyobb mértékig született meg bennem nagyon sok minden abból, aki a Krisztus. És hát ahogy egy csecsemő is 9 hónapig úgy fejlődik, hogy nem nagyon látja senki, de az anyuka türelmesen várja, meg az apuka is türelmesen várja, mert tudja, hogy meg fog születni. Ugye mi életünk is leginkább azt gondolom, hogy az a jó, ha arról szól, hogy magunk felé is azzal a türelemmel vagyunk, hogy kérjük az Istent, hogy jelentse ki önmagát, és azzal a türelemmel vagyunk mások felé is, hogy bizony az én nagyobb beavatkozásom nélkül is Isten megadott neki is mindazt, ami az életre és ami a kegyességre szükséges. No, ami nem ez, az attól tartok, hogy ez a közöttünk gyakran beszélt veszély, hogy hamis istenképet népszerűsítünk. Valami olyasmit, aki nem az Isten, és valami olyan elvárásrendszert állítunk az emberek elé, amit nem az Isten állít eléjük, hanem mi állítunk eléjük. Szóval Krisztus megszületett, nem tudjuk, hogy mikor, de azt tudjuk, hogy mindent megtesz Isten azért, hogy bennünk ez a megszületés egy egyre inkább teljes életté váljon, Krisztus életének a teljessége. Folyamatosan fejlődjön bennünk, anélkül, hogy mi azt pontos időponthoz tudnánk kötni. Lehet, hogy némileg zavaros volt mindaz, amit mondani szándékoztam, elnézést kérek érte, de a lényege nagyjából ez volt. Azt gondolom, hogy azért nincsen az időpont lerögzítve a Bibliába, mert amikor születésről beszélünk, az egy folyamat. És Jézus bennünk való megszületése egy olyan folyamat, aminek talán kezdete van, de a végét az valószínűleg majd csak az örökké valóságban fogjuk megérni. És mint hogyha ez a fajta jelkép volna az, hogy azért nem beszél az íge a születés dátumáról, hogy mi se akarjuk a mi megszületésünket egy olyan nagyon konkrét pillanathoz kötni, amiben eldöntöttük, hogy most már minden rendben, mi már teljesek vagyunk a Krisztusban, és ezzel a hamis istenképpel becsapjuk magunkat, és esetleg ezt a hamis istenképet közvetítjük mások felé is, miközben a megszületés titka, az inkubálásnak az ideje, az jóval hosszabb annál, mint sem, amit mi arra szánunk. Hát köszönöm a figyelmeteket!